Köszönöm szépen, tisztelt akadémikusok, tisztelt szakértők, tisztelt Akadémia és Petőfi Irodalmi Múzeum. Tekintsék Radics Péter szavait iróniának, hiszen egy olyan ember áll önök előtt, de valóban az ünneplés szándékával, aki 7 évvel ezelőtt, amikor mechanikus írógépének a henger továbbító karja eltörött, és éppen Bajor urat az írógép szerelőt tárcsázta volna, akkor ütöttek a család fiatalabb tagjai a kezére, hogy most már írógépet nem, és szinte belekényszerítettek a számítógép vásárlásába, amelynek használatának szakértője azóta sem lettem, tehát outsider vagyok. Viszont ma már én is hallom azt a mondatot, amit Jordán Tamás színész barátunk, a betegeskedő Ruszt Józsefnek írt, hogy Jóska, te nem értesz a számítógéphez, de minden perc veszteség, amit nem előtte töltesz. Nem vagyok kéretlen védőügyvédje és propagátora semmiképp a számítógépnek, a számítógép használatának és azon belül a Digitális Irodalmi Akadémia által fölhalmozott irodalmi konzervnek, amely hirtelen megnyitja a fedelét és nagyon is élő módon tárja föl magát, de azt gondolom, hogy az akadémia létét nem csak az akadémikus tagoknak, szakértőknek, hanem a nagy nyilvánosságnak is mindenképpen tudatosítania kell magában azokkal a vonatkozásokkal, amelyeket maga a kérdéskör, a jelenségkör fölvet. Az lenne a jó, hogyha én helyemen most egykori tanítványom, kitűnő fiatal barátom Szűcs Zoltán állna, aki idén könyvet írt a számítógépe, az internet, a digitális felületek, az irodalom, a művészetek kapcsolatáról, és ezen belül egy külön kis fejezetet szentelt a Digitális Irodalmi Akadémiának is. Nyilvánvalóan nagy képviségnek tekintenék, ha én most elkezdenék az írótársadalomnak, a szakembertársadalomnak, az akadémia közösségének előadást tartani arról, hogy hipertext, különböző új olvasási módok, új szerző fogalom, hiszen 10 percben ezt semmiképpen nem lehet belesűríteni. Másrészt azt gondolom, hogy az az előzetes föltevés, miszerint az akadémia tagjainak az átlag életkora viszonylag magas, ebből fakadóan a számítógép és internet használat területén kevésbé járatosak, ez nem állja meg a helyét. Azt tapasztalom, hogy nagyon sokan, lehetnek ugyan valóban ellenkezők és negligálók is, nagyon sokan kiválóan értik ezt a mesterséget, sokkal kiválóbban, mint jó magam. Amikor gimnáziumunkban, egyébként itt tanú Eszterházy Péter személyében van is, egykori tanárunk magyar órán elkövetett csínyeinket azzal nyugtázta, hogy X vagy Y megbajszolta Kafka Margitot, akkor a piarista atyától némiképp szokatlan áthallással és pajzánsággal arra hívta fel a figyelmet, hogy a tankönyvünkben bajuszt rajzoltunk Kafka Margitnak. Manapság azt hiszem, a jelenlevők mindegyikének és mindenkinek, aki írásmesterséggel foglalkozik, bele kell törődni a megbajszolásba. Abba, hogy mint szerző tulajdonképpen bizonyos fokig védtelenné vált, hogy a saját szerzősége, szerzői énje, szerzői neve, szerzői miben léte átáramlik a szövegbe, és akár tetszik, akár nem, bizonyos körülmények között sem a polgári, sem az egyéb, például jog, és más morálba, szerzői jog és más morálba nem ütköző módon a szövegek, amelyek megindulnak a világhálón, felhasználhatóvá, újra felhasználhatóvá vagy felülírhatóvá válnak. Ez a sajátos állapot kinek dacot, kinek megértést, kinek együttműködést, kinek megint más és más magatartás formákat provokál, vált ki, de a tudomásul nem vétele az alig, hanem nagyban szerencse lenne. Másrészt az írókat megfosztaná olyan ihletésmódoktól, amelyeket az internet, a számítógép és a számítógépen, illetve a világháron tárolt irodalmi közkincs, adott esetben ennek az akadémiának és szerzőinek a művei jelentenek. A saját általánosságban való megszólalásom helyett, illetve folytatásaképpen engedjék meg, hogy számot adjak arról a kis körkérdésről, amelyet már végzett egyetemi diákjaimhoz a harmad, negyed, ötöd évet elvégzett és az életbe frissen, fiatalon, 20 évesen kikerült diákoktól, diákok körében végeztem, természetesen interneten. A kérdésem az volt, hogy a magyar irodalmi utolsó negyed-ötödéves, mondjuk most így, hogy negyed-ötödéves tanulmányaik során milyen mennyiségben, milyen százalékban fordultak könyvtári forrásokhoz, és milyen százalékban internetes, adott esetben a Digitális Irodalmi Akadémiát érintő, vagy a MEC-et érintő forrásokhoz. Nem reprezentatív egy ilyen fölmérés, de elég nagy meglepetésemre az a válasz érkezett, hogy 40% könyvtárhasználat mellett már 60% az internetes felületről begyűjtött elsődleges és másodlagos, vagy aztán terciáris sokadik forrásoknak a használata, és ezen belül a Digitális Irodalmi Akadémiáról ennek a 45-47 embernek a többsége úgy nyilatkozott, hogy nélkülözhetetlen a tanulmányokban, mert számos olyan műnek a digitalizált változatát halmozza föl, amely egyébként szinte hozzáférhetetlen, illetve a legutóbbi 10-12 évben a jelenlevő szerzők bizonyos művei is olyan körülmények között jelentek meg, hogy ma már nem kaphatók, eleve se kerültek esetleg könyvárusi forgalomba, illetve valamilyen más ok vagy mód a szöveg teljes birtokba vételét akadályozza. A másik kérdés, amit a fiataloknak, a gyerekeknek föltettem, az a kérdés volt, hogy kattintsanak rá az Irodalmi Akadémia néhány tagjára, élő tagjának munkásságára véletlenszerűen, és próbálják szemügyre venni, hogy véleményük szerint milyen százalékban hatott az írókra a művek megjelenésére, megformálására, tipográfiájára az a tény, hogy általában már számítógépen írnak, illetve ismerik a számítógép által biztosított szövegszerkesztési, tipográfiai és egyéb lehetőségeket. Ez aztán végképpen egy ingatag vizsgálódás, de nagyon nagy meglepetésemre itt is sokkal nagyobb százalék arányt kaptam a, hogy úgy mondjam, kedvező válaszok tekintetében. Körülbelül 40% olyan válasz érkezett, amely konkrét példákkal jelölt meg olyan esetleg konzervatívnak tekinthető tisztelt taktársakat, a Digitális Irodalmi Akadémia tagkörébe tartozó szerzőket, akiknek az esetében példákkal mutatták ki, hogy így írni a digitalizáció korszaka, a számítógépes világban való otthonosság előtt az illető nem tudott volna. Azt gondolom, hogy ez az irodalom képünk, irodalom fogalmunk egészére roppant kedvezően hat, és bár gondolom, hogy a Digitális Irodalmi Akadémia tisztelt tagjai nem elsősorban a digitálissal, inkább az irodalommal, és bizonyos értelemben a szervezettel, az akadémiával szoktak foglalkozni, azért a szószerkezet első elemét, tehát a digitálist magát, ebben rejlő lehetőségeket, ezáltal adott előnyöket és hátrányokat talán érdemes nyomatékosabban szemügyre venni és fejben tartani, mint eddig. Nagyon jól tudom, hogy az én megszólalásom most bizonyos értelemben a feszültség fenntartását is szolgálja, mert mindez, amit elmondtam, az ünneplés gesztusa és szava volt, de valójában időhúzás, hogy később tudják meg, ki lesz az a holt és ki az az élő tag, akivel az akadémia tagi köre bővülni fog, de ez is fölvet azért kérdéseket. Nyilvánvalóan nem ezen a közgyűlésen, hanem a Petőfi Irodalmi Múzeum és a Digitális Irodalmi Akadémia más köreiben kell megtárgyalni azt, hogy mennyire teljes az a névsor, amelyről mindenki nagyon jól tudja, hogy nem teljes, hiszen alig ha lehet teljes, szellemi, anyagi és más források is gátolják, hogy bizonyos értelemben teljességre törekedjük. Én magam, aki megtisztelő módon a Tersánszky Józsi Jenő és a Kardos G. György életműhöz férek hozzá, mint szakértő, évek óta Péternek is, Csillának is fölvettem, hogy nem teljesen problémamentes ugyan formai szempontból, de mégis nagy szomorúság, fájdalom és hiányérzet számomra, hogy Nagy Lajos nem szerepel, noha Kossuth díjas író és a Nyugat első nemzedéke egyik nagy 1945 után még hevenyen alkotó túlélője, nem szerepel az akadémia tagjainak a névsorában. Jól tudom, hogy ő az 54-es októberi halálozási év számával, dátumával a legrégebben elhunyt tagja lenne az akadémiának, mégis megismétlem, úgy vélem, hogy a Nyugat legnagyobbjait, Tersánszky gyarapította még az életművét 54 és 69 között, de nem volt jelentékenyen, hogy emiatt mondjuk Nagy Lajos azt mondjuk, hogy ő már 45 után nem írt semmit, nem mondanánk igazat, és az irodalomtörténetet hamisítanánk meg. Fölmerülnek más kérdések is, a közelmúltban elhunyt írótársak sorából is, hát természetesen az akadémia tagjainak a joga, az akadémia a múzeum jelölő szándékának a sugalmazása, hogy mikor kikerül a tagok közé, de úgy gondolom, hogyha nem néztem rosszul a névsort, például Baka Istvánnak a személye mind a mai napig hiányzik ebből a névsorból. Nem tudom, hogy a 15. születésnap bármilyen állami vagy nem állami zsebet megnyit-e azt gondolom, hogy nem nyit meg semmilyen zsebet, de ha mégis nagyszabású zsebnyitásra kerülne sor, akkor azt hiszem, hogy kollektív bölcsességgel az akadémia és az illetékesek itt a múzeumban tudnák, hogy azt a talán csak 4-5, de talán 7-8 életművet, amely most hiányzik, miként és milyen formában emeljék be a teljes körbe. És még egy dolog, ami technikai kérdés, szorosabban hozzátartozik az irodalom és net problematikához, amelyről nekem elvileg beszélnem kellett volna. Ha 2 órás lenne a megszólalási lehetőségem, akkor élnék is ezzel, hiszen igyekeztem valóban fölkészülni rá. Ez egy olyan kérdés, amit régóta valamennyien érzékelnek, de főleg a felhasználók tudnak. Nevezetesen, hogy a Digitális Irodalmi Akadémia anyagának a technikai rendszerezése, megoldása roppantul megnehezíti az e-könyvre való konvertálásnak, áttételnek a lehetőségét. Amennyiben igaznak látszanak és beteljesülnek azok a jóslatok, hogy körülbelül 2-3 év múlva az Európai Unióban egy e-könyv robbanásra kerül sor, és ez a támogatottságban is meg fog mutatkozni, sőt bizonyos értelemben különböző forrásokat gyümölcsöztetve ma is megmutatkozik, akkor ennek Péter és mások a tudói, ha technikai mód mutatkozik rá, akkor nagyon nagy szükség lenne arra, hogy az akadémia anyaga, ez a hatalmas kincsestár, ez a szövegkincsestár többeknek és e-könyv birtokosoknak, illetve használóknak is a rendelkezésére álljon. Én azzal kívánok jó ünnepi közgyűlést, sikeres tagválasztást és további gondolkodást a jövőben, hogy az akadémia tagjának lenni nyilvánvalóan nagyon nagy megtiszteltetés. Én magam a diákjaimmal első órán mindig úgy olvastatom a Digitális Akadémia tagnévsorát, a fejlécet, hogy mindenkiről tisztázzuk mai magyar irodalom tantárgy keretében, hogy tudják-e, hogy ki az, és valami minimális információt a magyar irodalomnak arról a csoportjáról, nem véletlenszerű, de mégiscsak kiválasztott csoportjáról, akik a Digitális Irodalmi Akadémiába tartoznak, nálam a vizsgán kötelező mindenkiről valamit tudni. Ugyanakkor és másfelől a szakértőknek a felelőssége abban van, úgy hiszem, hogy egyrészt az itt-ott megrekedt és frissítésre szoruló anyagot, akár az elsődleges szövegeket, akár a szakszövegeket gyarapítsák, másfelől pedig miközben a szöveg föllazulását, a szerzői én minőségének, kilétének az átváltozását próbáltam egy mondatban hangsúlyozni, és erről tapasztalataik is vannak. Aközben nekünk, szakértőknek, az akadémián mindenképpen a szövegek sérthetetlensége, gondozottsága, védelme mellett kell kardoskodnunk és helytállnunk. Egyfelől tehát számomra az irodalom és a net irodalom és digitalizáció kapcsolatában egy nagyon konzervatív gondolat, az író által megformált szöveg sérthetetlenségének a ténye, másfelől egy reformer gondolat, ez sérthetetlenség minél intenzívebb és hatékonyabb megsértésének a vágya egyszerre munkál. Köszönöm a figyelmüket!